Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt, na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a mai műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Beszélgettünk már az iskolai reformokról, az iskolákban jelenlevő fűtés problémákról, és arról is, hogy ez talán az első lépés arra, hogy energiahatékonyabbá nevelje a jövő társadalmát, annak érdekében, hogy egy zöldebb, egy élhetőbb bolygót teremtsünk. De kérdés az, hogy mindez belefér-e az iskolai rendszerbe, mindenre lesz lehetőség a jövő tanintézményeiben. Erről beszélgetünk a mai műsorunkban. Meghívottjaim ifjabb Szebesi László és Szabó Szabolcs egyetemi hallgatók, a Maros megyei Magyar Diák Tanács tiszteletbeli elnökei. Köszönöm, hogy ismételten elfogadtátok a meghívásomat és eljöttetek az Összhangba.
Köszönjük szépen a meghívást!
Kezdjük azzal, hogy felelevenítjük, hogy miről is beszélgettünk a múlt műsorban.
Ugye az új moduláris tanév volt a középpontban, milyen kihívásokat rejt ez magában, milyen lehetőségeket tartalmaz, főleg ugye a dolgozatokról volt szó, hogy ez miért jó, miért rossz, miről is szólnak valójában, vakációknak mi a szerepe, és mi lehet a hátránya vagy az előnye. Ugyanakkor pedig a mostani energetikai válságnak a kezelésről beszéltünk, és hogy Románia ebben a szempontból jelenleg úgy tapasztaljuk, hogy képes kezelni oktatási szinten is. Legalábbis a diákok és a pedagógusok részéről ilyen visszajelzéseket kaptunk.
Így van, igazából annyival egészíteném ki, hogy nyilván a meghatározó téma az az oktatásügynek a reformja volt, és emellett még kibővíteném azzal, hogy elmondtuk azt is, hogy véleményünk szerint mi kellene változtatni, mik azok a dolgok, amire sokkal nagyobb hangsúlyt kellene fektetni, és összességében konklúziónak az az eredményet le, hogy kevesebb bürokrácia, és igazából több a mindennapokban hasznos lépéseket kellene igazából várnunk és kapnunk a mostani romániai vezetőktől.
De nem csak Romániában van jelen ez az energiaválság, vagy az oktatás körüli problémák, hanem Magyarországon is. Tisztában vagyunk azzal, hogy sokan azt puffogtatják immáron közhelyként, hogy a közszférában az állami alkalmazottak lényegében zsákban viszik haza a pénzt. Hát azért tudjuk, hogy a gyakorlatban ez nem így van. És hát Magyarországon többek között ezért is tüntetnek a tanárok már hónapok óta. Laci, Magyarországon vagy Erasmus projekttel most egyetemista. Mi ott a hangulat, hogyan néz ki a helyzet a magyar fővárosban, mi a helyzet az oktatás üggyel a határokon túl?
Budapest egy nagyon pörgős, pesgős város, de most nem csak az éjjeli életben van így, hanem nappal is. Nagyon sok tüntetés van, sztrájk és megmozdulások, viszont ezt jól érzed, hogy ez elsősorban Budapestre jellemző. Vidéken azért nincs ilyen nagy felháborodás, hogy nem annyira mernek felháborodni. Ez egy nagyon-nagyon hosszú folyamatnak az eredménye, ami magyarországi oktatási rendszerben történik. Az egyik ugye nagyon érdekes, de nincs is más ilyen ország a világon, vagy csak egy-kettől a belügyminisztérium alá kerül a magyar oktatás, ami felvet bizonyos kérdéseket. Ugyanakkor tanárhiány is van, 16 ezer tanár hiányzik jelenleg a magyar oktatásból, és ez 5 év múlva 22 ezer is lehet. Ami nagyon érdekes, hogy hogyan alakulnak a bérek, és ugye a megélhetés egy nagyon fontos kérdés. 2010-ben az éves bére a magyarországi tanároknak 5200 euró volt, míg a Romániában 2700 euró, és ez ma körülbelül mind a két ország 8000 euró. Tehát azt látjuk, hogy amellett, hogy Magyarország honnan indult és Románia most egymás mellett vannak, de az infláció és egyéb dolgok miatt ez ugye Romániában kedvezőbb, és hogyha ezt vásárlóerő paritáson nézzük, akkor ez Romániában 16 ezer körüli érték, Magyarországon 13 ezer, és körülbelül, ami nagyon durva szerintem, hogy a V4-es országokban, tehát Szlovákia, Csehország és Lengyelországban a tanároknak a fizetése a 75 60%-a a diplomások átlagkeresetének, ez Magyarországon csak 60%. És akkor ugye megindultak ezek a tüntetések, a megmozdulások, ami nagyon érdekes, hogy nem az önkormányzatok felelnek az iskolákért, hanem van egy ilyen központosított rendszer, ami nagyon megnehezíti és meghosszabbítja a bürokráciát, és akkor igazából ezért vannak a tüntetések, és ami nagyon érdekes, hogy a diákok is nagyon aktívan részt vesznek. Többek között nyilván olyan kérdések miatt is, amikről mi is beszélünk, ugyanott nagyon terheltek a diákok, és akkor ez így valamilyen szinten összefonódik.
Erdélyből, és nyilván én is csak arra tudom alapozni, hogy Budapesten egy-két ismerős, egy-két barátot megkérdezek, hogy mi a helyzet. Összességében, amit elmondtál, az teljesen a valóságot mutatja be. Nagyon érdekes kérdés az, hogy hogy kerülhet a belügyminisztériumhoz az oktatás. Mondták is, és amikor én voltam Magyarországon, Budapesten, nagyon furcsa volt azt látni, hogy a belügyminisztériumnál tüntetnek a diákok az oktatásért, ez önmagában azt gondolom valami. Az a kérdés, hogy itt a tanároknak a fizetéséről, ahogy beszélünk, én azt tapasztalom, ahogy beszélgetek ismerősökkel, hogy a Magyarországon tanító tanár sokkal később kapja meg a tanításának a végén azt az összeget, amit nálunk sokkal hamarabb megkapnak a tanárok. A mi tanáraink igazából szerintem többet kapnak, és az ő tanárik kevesebbet, és egyik magyarországi ismerősöm mondta, hogy ne csodálkozzunk azon, hogy tüntetések vannak, mert amikor oda kerülünk, hogy egy tanár kevesebb fizetést kap, mint aki a Tesco-ba kiszolgálja az embereket, akkor nyilván ez egy igazságtalan eloszlás, ugye sokkal többet tanul, nagyobb energiát, sokkal nagyobb felelőssége van, és mégis kevesebb pénzt kap. Ez egy olyan igazságtalan érzetet vált ki az emberekből, amelyik nyilván az utcára vonulnak. És az is látszik, hogy az elmúlt években Magyarországon nem volt annyira prioritás az oktatás, bár nálunk minden politikus elmondja, hogy prioritás, viszont a bürokráciának az útvesztői miatt igazából Románia érdemben nem tud lépni, viszont hogyha megnézik a fizetéseknek a mikénti emelését, akkor az elmondható, hogy jelentős összegű pénz a tanároknak Magyarországon emelve a Medgyesi kormány ideje alatt volt, ami igazából, már nem tudom, de több mint egy évtizede elmúlt, amíg Romániában szerintem az megfigyelhető, hogy próbálják igazítani a tanárok fizetését, és egy minimális szinten próbálják emelni, nem elégséges, még több kell, de hogy összességében Románia jobban áll ebben a kérdésben.
Igen, tehát hogy az látszik, hogy sokkal nagyobb mértékben, mint említettem is, nőtt a fizetéseknek a része, és a másik, ami ugye Románia is szenved ezzel, hogyha megnézzük, hogy az összköltségvetésből mennyit fordítanak az oktatásra, akkor körülbelül ugye az Európai Unió 6%-ot javasol, itt ugye a miért a magyar ifjúsági értekezlettel közösen fogadtunk egy dokumentumot, ami ezt támogatja, de Magyarország is ugyanilyen rosszul áll ilyen szempontból, és ők is nagyon alacsony mennyiséget, százalékot költenek az oktatásra.
Itt Budapestről beszélgettünk, hogy ott vannak a tüntetések, és Laci ki is emeltett, hogy ezek Budapesten vannak, és nem a vidéki városokban, ahogy Magyarországon nevezik őket. Miért van az, hogy csak a fővárosban állnak ki és vonulnak ki az emberek, illetve mekkora csapás lehet az az oktatás ügynek, hogy nem elég, hogy nehéz helyzetben vannak, nem kapnak támogatást, sőt, még el is vesznek tőlük, gondolok itt például arra, hogy a sztrájkjogot csökkentették, tanárokat bocsátottak el, és hát amúgy is 16 ezer tanár hiányzik, ez most még tetőzi az, hogy továbbiakat rúgnak ki a rendszerből.
Amint mondtad is, az egyik, amit a sztrájkjogokat csökkentették, amit elfelejtettem még említeni, hogy nagyon sok hangadó tanárt egész egyszerűen kirúgtak az állásából, ami nagyon-nagyon durva, és nyilván még többet fenyegettek, hogy majd kirúgnak, de az történt, hogy Budapesten még ezt is bevállalták. Itt szerintem ennek nyilván egy olyan fontos háttere is van, hogyha a politikai beállítottságot nézzük, akkor főleg Budapest az a térség, ahol úgymond a mai kormánnyal kritikusabbak az emberek, és a vidéken ez kevésbé jellemző. Továbbá szerintem az is egy fontos aspektus, hogy vidéken ugye kisebb közösségek vannak, kisebb emberek, ott mindig sokkal nehezebb valamit vállalni nyíltan, mint egy metropolisban, ahol ha végigsétálsz egy utcán, senkit nem ismersz. Ez a vidéken nem így van, és nem mernek nagyon lépni. Plusz beszélgettünk még diákokkal is, akik nyilván vannak, akik ezt támogatják, meg úgy megvan ez az egész flow, többen kimennek minden. A vidéken is vannak, akik ezzel szimpatizálnak, úgy gondolják fontos, viszont ott ketten-hárman vannak, és nincs meg ez az erős lépés. és nagyon-nagyon sokan pedig pesszimisták. Úgy vannak, hogy 12 éve nem változott semmi az oktatása, most, hogyha én nem megyek be órára, akkor se fog változni semmi. Tehát van egyfajta ilyen pesszimista fásultság is, ami miatt nem mernek lépni. De vannak amúgy vidéken is, tehát ez nem feltétlenül teljes mindig igaz, hogy csak Budapesten, de nagyon elenyésző, nagyon részleges.
Az első résznél a jogot itt kifejezetten kiemelném. Felvezettétek igazából azt, hogy indokolatlanul rúgták ki a tanárokat, most már a magyar jogot megnézzük. A jog az igazából lehetőséget ad arra, hogy ki tudják ezeket a tanárokat engedetlenség miatt rúgni. És ez nyilván a jogban meg is tudják indokolni. Tehát az erkölcsi vonalát vizsgáljuk, ez egy más kérdés, jogi szempontból ez teljesen megvan ez a lehetőség igazából. És a sztrájk jognak a csökkentése is most egy érdekes kérdés, hogy hol húzzuk meg a sajtószabadságot. Nyilván el kell mondják a tanárok is a véleményüket, viszont szerintem egy erős szakszervezet sokkal fontosabb, mint egy sztrájk. Én azzal a felével nem értek egyet, hogy Budapesten azért mennek ki az emberek tüntetni, mert politikailag más beágyazottságuk van, viszont azzal egyetértek, mivel nagyobb metropolis város, több a diák, akit meg tudnak mozgatni. Én, hogyha beszélek Szegeden vagy Pécset diákokkal, én azt látom, hogy függetlenül ideológiailag, vagy pártszimpatizálás szempontja, függetlenül attól mindenki azt mondja, hogy ez az oktatási rendszer rossz. Akkor ismerjük és ismerjük meg a saját népünket, hogyha mindenki azt mondja, hogy rossz, nagyon kevesen akarnak ez ellen változtatni. Inkább ezt veszem észre. Itt a pesszimizmus is képbe kerül, de mindenki, párt függetlenül mindenki elismeri, hogy az oktatás nem elégséges. És hiába kire szavaz, teljesen mindegy, elmondja, ez nem jó. Az, hogy mennek el tüntetni, az már egy más kérdés, hogy miért Budapesten, szerintem azért, mert ott sokkal többen laknak. Más erő, és ugye nyilván ott születnek a törvények, hogy hol tüntessenek. Nyilván, hogyha Romániában is, hogyha fogadnak el egy törvényt, akkor nem Marosvásárhelyen fognak érte tüntetni, hanem elmennek Bukarestbe és ott tüntetnek. Én mégis azt látom, hogy szerintem a tanároknak nagyon fontos az, hogy egy erős szakszervezetük legyen, amit nyilván felszámoltak az elmúlt években, szerintem ezt kijelenthető felszámolták, és ennek a következménye az, hogy elmaradott a tanároknak a fizetése, de mégis én azt mondom, hogy tüntetés is fontos, és ezzel kell érni, a sztrájk jog. Itt ez jogilag vitatható igazából, hogy most mit vettek el, mit nem vettek el, de összességében azt mondom, hogy sokkal fontosabb lenne a tanároknak az, hogyha ők képeznének egy egységet, tanárok képeznének egy egységet, és ez pedig egy szakszervezet mögé tudnák tömöríteni, mert akkor sokkal nagyobb és erősebb joghatása lenne, és jog ereje lenne annak, amit ők akarnak mondani. Most az kérdés, hogy ugye kétharmados többség, most ez mennyire fog megvalósulni, és mennyire számít. Én azt gondolom, hogy bár fontos a sztrájk, eredményeket csak a tüntetésektől hiba lenne elvárni.
Egy nagyon rövid gondolat erejéig még maradjunk a tüntetéseknél, hogy a pontokba kéne összeszedni, miért tüntetnek Magyarországon a pedagógusok és a diákok.
Elsősorban a megélhetésük miatt tüntetnek, ugye azért Magyarországon nagyon durva helyzet van, itt az energiaválsághoz is visszatérhetünk, hiszen nem olyan az energetikai mixe, mint mondjuk Romániának, nagyon kiszolgáltatott a fosszilis energiahordozók irányába. Emiatt ugye Európában az egyik legmagasabb az infláció, Magyarországon az élelmiszerinfláció 43%, és emiatt ugye nagyon nagy stresszt vált ki, hogyha mondjuk a Tesco-ban dolgozó eladó is többet keres, mint egy tanár. Tehát elsősorban a megélhetésük miatt tüntetnek, amiatt, hogy igazából kérdésessé válik az, hogy túl tudják-e ezt élni. A másodszorban pedig azokért, amiket amúgy Szabi is mondott, hogy erős szakszervezetet akarnak, valamiféle autonómiát, és egy új és hatékonyabb oktatási rendszert.
Az előző műsorban beszélgettünk arról, hogy minden bizonnyal Románia nehezebb helyzetben levő településein, területein az iskolákban nincs meleg. Ilyen szempontból Maros megye vagy Erdély egy szerencsésebb helynek mondható. Azonban azt is ki kell jelenteni, sajnos vagy nem sajnos, hogy nem csak az iskolák vannak nehéz helyzetben, hanem egyes családok is. Egyes otthonokban sem merik magasabbra húzni a termosztátot, és néhol egyenesen hideg van. Számos ehhez kapcsolódó történetet olvashattunk már a médiában, és akár a saját ismerőseinktől, barátainktól is hallhattuk ezeket. Be vannak fagyasztva az árak, lehet részletben fizetni, de vannak, akik így sem bírják. Mit mondanak a diákok, mit mondanak az oktatók? Vannak olyan tanulók, akiknek otthon egyáltalán nincs melegük?
Én megragadnám a választ igazából. Biztos, hogy vannak ilyenek. És az is biztos, hogy ezt a diáktársaiknak nem mondják el. sem a tanároknak, hogy nekem otthon nincs mivel fűtenem, vagy hogy én éhezek. Ez igazából cikki, nem merik felvállalni, és nyilván mi is innen a mikrofonból ezeket jól el tudjuk mondani, de mi se tudjuk igazából, mert soha nem éltük meg. Beleképzelni se tudjuk magunkat, hogy milyen az, amikor reggel felkelünk, és -2 fok van, -3 fok van, vagy ma éhesen megyek iskolába, tehát hogy azért ezt mi nem éltük meg. És azt elmondani, hogy mit lehet változtatni, nyilván ez szociálpolitikának a kérdéskörén válna, hogy a hátrányos helyzetűeket hogyan segíti az adott kormány, az adott állam milyen eszközöket vet be, hogy ezeket felszámoljam, de azt látjuk az, hogy energiaválság előtt is ez jelen volt Romániában, Covid ideje alatt és előtt is jelen volt Romániában. Most az a kérdés, hogy ez megugrik vagy nem, ez egy nagyon jó kérdés. Én falun azt látom igazából, hogy a fűtésnek a kérdését így vagy úgy a fa erdőből 1-2 szál fát ellopnak, valamit csinálnak, ez a megélhetés, tehát ezen lehet kacagni, de hogy ez a mindennapi megélhetésüket jelent, ők valahogy meg tudják oldani. Most aki a városban él tömbházban, ez egy teljesen más kérdés, hogy ő hogyan tudja meglátni. És hogy őszintén ezen a kérdésen gondolkod, a választ szerintem én felmerem vállalni, hogy ezt én nem tudom megmondani, hogy nekik mi lenne jó, vagy a kormány mit kellene csináljon. Viszont az elengedhetetlen, hogy felfogjuk és átérezzük, hogy ők milyen helyzetben vannak, és nem kirekeszteni az iskolából, mert azt lehet, hogy nem tudjuk, hogy ő éhezi, de azt látjuk, hogy nem a legújabb ruha van rajta, a legújabb cipő van, és akkor ne kirekesszük. Ez viszont már ez a mi társadalmi felelősségünkön van a hangsúly, és ez a tanárok, diákok, szülőknek a nevelés, ez már mindenkihez hozzátartozik, és ez az össztársadalomnak a felelőssége, hogy ezeket ne lenyomjuk, hanem megpróbáljunk segíteni nekik.
Ugye a 119-es kormányrendeletről már beszéltünk, amely az energia árakat szabályozza, és itt volt egy olyan módosítás, ami kitér arra, ugye megvannak ezek a sávok, és ahol legalább 3 gyerek van a háztartásban, és részt vesz az oktatásban egészen 26 éves korig, ki van eztől nem csak 18-ig, ők is a legalacsonyabb 0,68-as ebben a kategóriában tartoznak, és ennyit kell fizetniük az áramért, és 0,31 lejt pedig a gázért. Tehát ilyen szempontból érkezik az államtól egyfajta segítség, ami szerintem elengedhetetlenül fontos. És ha visszatérünk, amit Szabi is mond, szerintem itt arra kell leginkább összpontosítani, hogy ezek a társadalmi csoportok, amelyek mindig ki vannak téve a veszélynek, akár Covid önmagában, vagy egy ilyen helyzetben, őket segítsük. Tehát, hogy szerintem az nem feltétlenül előnyös, hogyha mindenkit ugyanolyan mértékben segítünk, hanem ügyes szociológusokkal jól meghatározva a nagyon bajban levőkön segítünk, és erre lehet az ilyen problémákra, az a teljesen egyetlen, amit Szabi mond, hogy ez ciki, ezt nem vállalják fel a diákok, ezért nem is tudjuk, akikkel beszélgettünk a műsorba készülve. Mindenki azt mondta, hogy személy szerint nincs ilyen probléma, és nem is ismer. Ez szerintem nem azt jelenti, hogy nincs ilyen, hanem hogy nem mondják el. De például ezért nagyon jó a melegétel program, és ezt minél jobban kéne bővíteni, és a különböző dolgok, amelyek akár az oktatás által olyan alapot képeznek, ami kisegíti ezeket az embereket, és nem hozza őket ciki helyzetbe.
Megragadva ez, hogy hátrányban élőket, hátrányos helyzetben lévő csoportokat sokkal jobban kell segíteni, és olyan igazságügyi rendszert kell felépíteni, amelyik nem egyenlően mindenkinek ugyanannyit segít, hanem a hátrányosabb embereket jobban segíti, szerintem ez a legfontosabb, és Romániának szerintem ezt az irányvonalat kellene képviselnie. És összességében, hogyha nem is elégségesen, de valamilyen szinten tett már lépéseket ennek tekintetében.
Mind a ketten kimondtátok azt, hogy a diákok nem mernek erről beszélni, sem a diáktársaikkal, sem a tanáraikkal, mert cikinek tartják. A rossz anyagi környezet, az, hogy valaki éhesen megy iskolába, az, hogy valaki a jelenlegi helyzetben, vagy akár a múltbeli helyzetben nem tud fűteni, az egy támadási pont, egy bullying lehetőség?
Én ezzel abszolút egyetértek, hogy szerintem ez igenis egy olyan lehetőség, ahol a diákokat ki tudják kezdeni. Ha már itt a bullying témánál tartunk, itt azért a mostani diákság körében ez egy óriási problémát jelent, nem csak a szegények számára, hanem mindenki számára, éppen ezért sokkal jobban megnőtt az igény a pszichológusokhoz, tehát sokkal több gyerek szenved ilyen problémával, ugye ez a social médiának is köszönhető, önmagában pedig az, hogy tényleg egy rongyos, szakadt ruhával elmegy egy adott diák, kiközösíti a diáktársa is. Ez teljes mértékben egy bullying, egy támadási terület igazából az adott diák számára.
Én is olyan egyet tudok érteni, hiszen hogyha a bullyingnak a pszichológiáját nézzük, akkor bármi lehet bullying téma, ami az adott trendben vagy általánosan úgymond gyenge pont vagy támadási felület. És mivel ez pontosan egy olyan téma, amiről nem szeretünk beszélni, hogyha kiderül vagy látszik, akkor igen, szerintem is ez lehet egy olyan tematika, egy olyan támadási felület, amivel lehet támadni és bullyingolni egy diákot.
Hogyan lehet akkor ez ellen védekezni?
Nyilván ez tényleg önmagában egy kiváló kérdés. Mi itt ülünk, és szerintem ezt mondhatom Laci nevében is, hogy 20-21 évesen szerintem ezt a szakemberekre kell bízni, hogy mit lehet ez ellen tenni. Nyilván nekünk is megvan a saját véleményünk, de itt szerintem már a szakembereknek a szaktudása szükséges, hogy ezt le tudjuk küzdeni. Én azt viszont kiemelném, hogy egy társadalmi felelősségvállalás minden egyes diák számára, akár a szülőkön keresztül, a szülők megtanítsák az empátiát. Tehát, hogy ez már nevelés kérdése igazából, hogy a diák tud társadalmi felelősség teljesen gondolkodni, vagy nem tud. És hogy ezt a trendet hogyan lehet megállítani, ez szerintem, vagy hogy hogyan lehet a legjobban is kiválóképpen védekezni, ezt meg kell hagyni a szakemberek.
Összességem egyetértek Szabival, de elgondolkodva ezeken, én azt látom, hogy szerintem igenis bármivel trendet lehet csinálni, és a szülők meg tanárok szerintem jó lenne, hogyha majd vala eljutnánk arra a szintre, hogy a szolidaritás és az egymás segítése legyen a trend. Tehát én most arra gondolok, hogy akár az ilyen nehéz, hátrányos családokat, akkor például ilyen alapon is támogassuk. Nem csak a beteg gyerekeket támogatjuk karácsonykor, hanem az ilyen típusú rászorulókat is. Úgyhogy én ebben látok egy erős szociális hálam, amin mondtuk már akár az iskolában a meleg étel, meg hasonlók, és amellett pedig, hogy igenis, vállaljuk fel, hogy segíteni az egy jó dolog, és nem attól lesz valaki nagy menő, ha nem segít, hanem attól lesz, hogyha igen, én is segítettem valakinek, akit akár ismerek.
Ez rendben van, de szerinted, aki akar, az még cikiben érzi az a diák magát, hogy segített rajta az iskolás társa, mert az ő szülei nem tudják megadni azt, amit ő ad. Karácsonyra nem a szüleitől kap ajándékot, hanem hozzák, és akkor fényképezkednek vele, stb. Szerintem ennek pont egy olyan negatív visszacsengése is lehet, hogy még inkább ő beül, azt érzi, hogy ezzel a trenddel azért szerintem nagyon óvatosan kell játszani, mert ennek nagyon visszás hatásai lehetnek, mert aki kapja, és itt ez a kérdés, hogy ő hogyan éli meg. Mert lehet, hogy te azt mondod, hogy ebből csináljunk trendet, mert hogy ez milyen vagány, segítünk másokon, de az olyan, hogy érzi magát, aki azt mondja, hogy ne, hát kell segíteni, mert hogy én nem vagyok olyan, vagy a szüleim nem jók. Tehát,
igen,
érted ezeket a...
Persze. Erre két válaszreakció van. Az egyik az, hogy én még hiszek a Maslow piramisban, és szerintem a hosszú távú éhezést inkább felmerik váltani, akár ilyen, hogy mondjuk pszichológiai nehezen élik meg, vagy ilyen kiszolgáltatás. Ez az egyik. A másik, de amúgy egyetértek, van egy ilyen rizikó, de például, hogyha ugye nagyon sok diák, mondjuk a Marosvásárból indulunk ki, bent lakásokban él, a környező falvakból. Tehát, hogy szerintem azt kell, hogy nem megszemélyesítve adjuk ezeket, hanem mondjuk a bent lakásban mindenki kap valamit, amit akár az önkormányzat, vagy akár diáktanácsok, vagy bárki ad. Tehát, hogy ne pont azt mondjuk, na né, te Jancsika, te ezt kapod, hanem kb. Tudjuk, hogy hol élhetnek, vagy amúgy is hol élnek ilyen típusú diákok, bent lakásokba, és akkor így adjuk. Tehát valamilyen közvetítésen, hogy
fontos az anonimitás, igen, hogy ne, igen, mi vigyük oda, ne csináljunk ebből hírt, nem mutassuk meg, hogy mi milyen jó fiúk vagyunk valakinek a kárára, vagy valakinek, igen, a szégyen érzetére.
Igen. Ha már itt a Maslow piramist említette, a fejlődő országoknál ilyen probléma nincsen, szerintem, ebbe a témakörbe. És akkor itt már kibővítve, hogy a Romániát nézik egy fejlett országban, van az a százalék, aki éhezik, de van az a százalék, aki nem éhezik, és mégis a szegények csoportjába tartozik. Na az a kérdés, hogy őket hogyan tudod integrálni, és hogyan tudod igazából ezeket anonimitás alatt, de hogy ezeket hogyan tudod úgy átadni nekik. És én egyetértek, hogy jó ez, hogy anonim alapján. De akkor, hogy értitek, hogy miről beszélek, nem feltétlenül csak azokról beszélünk, akik csak éheznek, nem csak azokról beszélünk, hogy ők szegények, mert ők éhesen mennek iskolába, hanem azokról, akik szakadt ruhába járnak, akik a villanyfűtésre költik az összes pénzüket, és még marad éppen annyi, hogy meg tudjanak élni ételként. Tehát azokat hogyan tudod segíteni? Mert azzal, hogyha ételt adsz nekik, most ez kérdés, hogy ők hogyan fogadják el. Persze. Tehát ezért ez nagyon kényes témas, itt az egyensúlyt megtalálni elég nehéz.
Igen, de ebben az esetben én, mivel ugye szűkösek az erőforrások, szerintem az elsősorban ezeket kell kimenteni, akik oda jutnak, hogy mondjuk szegények voltak eddig, ezen a határon, amit te beszélsz, és ilyen következmények miatt oda jutnak, hogy elkezdenek éhezni. Tehát aki onnan szakad lesz, szerintem azokat kell elsősorban megmenteni, és utána lehet akkor gondolkodni, hogy az ilyen esetekben hogy tudunk segíteni, akár anonim módon, akár máshogy, akár állami szinten, de hogy mindenkinek joga kéne lenni ahhoz, hogy normális körülmények között tudja folytatni a tanulmányait.
És akkor ott felhozzák azt a lehetőséget, hogy az állam biztosít olyan intézményeket, ahová el tudják helyezni ezeket a diákokat. Én ezekkel a gondolkodásról nem értek egyet, de hogy ezt szokott amúgy legtöbbször megkapni, hogy ilyenek azért nincsenek, és ez fontos dolog, mert én ezzel már többször találkoztam egyetemi viták során, hogy ilyenek azért nincsenek, mert hogy azok a szülők beadhatják intézetbe a gyerekeiket, amik normális körülmények között nő fel. Most már szerintem ez egy téves megállapítás, mert akkor miért van az, hogy még mindig ugyanúgy éheznek a diákok, ugyanúgy a gyerekek nincsenek beadva ezekbe az intézmények, és ezekből az intézményekből, akik kikerülnek, nem tudnak integrálódni a társadalomba. Tehát a perifériára szólnak azok is, akik ezekből az intézményekből kikerülnek igazából.
Jelenleg tehát szembe kell nézni az inflációval, az elszabadult energiaárakkal, a nélkülözéssel. Nyilván ez a szociálpolitika asztala, de mit tehet ilyenkor egy család? Minden szülőnek a gyermeke a legféltettebb kincse, bár egyikünk sem szülő, azt hiszem kijelenthetem, hogy nem szállnánk, nem mernénk vitába szállni ezzel a mondással. Egészen biztosan a szülők lemondanának valamiről, hogy a gyermeküknek jobb legyen, de mit tegyen az, akinek már egyszerűen nincs amiről lemondania még?
Szerintem az előző kérdésekben ezeket elég jól érintettük, és amúgy beszélgettünk ezekről is, és nagyon érdekes, azt mondták a diákok, hogy általában az a reakció, hogy szülőknek megvan ez az oktatás irányába érzett prioritás, hogy mindegy, hogy most mennyi lesz a villanyszámla, vagy valami, most nyilván nem mindegy, de hogy ha te az oktatást akarod fektetni, akkor igenis fiam, tanuljál, csináljad, mert ez nagyon fontos. És talán pont ide illik az állami beavatkozás, hogy akkor ugye, akinek legalább 3 gyerek van, akkor 0,68-at kell fizetnie. De elsősorban hát az a durva, amikor már ugye nincs miről lemondani, és akkor kell valamilyen esélyt adni ezeknek a gyerekeknek. Ez nagyon jó kérdés, hogy miket lehet tenni, de itt szerintem a legfontosabb az, hogyha kialakul ez a társadalmi szolidaritási gondolkodás, úgy az állami szektor, úgy a magánszektor és úgy a tanintézmények segítenének ezeken a bajba jutott személyeken.
Ugye elhangzottak az előbbiekben, hogy a szülőnek a legfontosabb értéke ez a gyerek, és ő mindent megtesz a gyermekéért. Ugye szerintem ismerés a mi körünkből is, hogy az első az az oktatás, az első az a tanulás, hát tanulj, ülj le, csináld meg a házi feladatodat, stb. De itt az a kérdés, amikor már nincs miről lemondjon a szülő, már a nélkülözés mellett se tud már semmiről lemondani, akkor mit választ a szülő? A szülő dönti el, hogy akkor a gyerekét beadja egy árvaházba, hogy ott kapjon valamilyen szintű ellátást. Tehát ez is egy kérdés. És hogyha már itt tartunk, én nemrég beszéltem egy ilyen személlyel, aki árvaházba nevelkedett, aztán kivették 7 évre egy család, nagyon rosszul bántak fel, aztán megint visszakerül, és ezek a sérült gyerekek, itt beszéltünk, és itt kell beszélnünk társadalmi felelősségről, de azt is kell látni, hogy ezek a személyek már sérültek. Én akivel beszéltem, személy szerint, ő mondta azt, hogy ezeket a traumákat 12 évesen, 7 évesen, hogy nincs, hogy nem tudja egy gyerek feldolgozni. És hogy ezeknek a leküzdésébe viszont szakemberek kellenek, hogy őket segítsék. Amellett, hogy a társadalom szolidáris kell legyen, kell azon belül is a saját életükre szemlélni, személyes segítséget nyújtanunk.
Igen, tehát oda is fontos lenne eljutni, hogy a pszichológushoz való járás, vagy a pszichológussal való együttműködés az nem ördögtől való, és szerintem fontos lenne, főleg az ilyen bullying korában, meg a különböző személyiségkrízisek korában, hogyha a tanintézmények is sokkal nagyobb pszichológus gárdával rendelkeznének, és sokkal inkább figyelnének arra, hogy mi is a helyzet a diákokkal. Egy nagyon kedves barátunk, aki Vásárhelyről költözött ki Dániába, mesélte, hogy náluk például van minden fél évben pszichológus szaktanára való beszélgetés, minden diákkal egy fél óra, amiben azt keresik, és arról beszélgetnek, hogy milyen volt az adott fél éve, milyen lehetőségeknek, és később segítenek akár, hogy milyen egyetemre menjen, vagy milyen munkáját válasszon magát. Tehát, hogy megvan ez a humán tőkének a megbecsülése. Ami azért valljuk be, itt még bármilyen magas szintű iskolában sincs ez meg. Tehát, hogy itt inkább a diák közösségek, a barátokat tudunk ilyenekről beszélni, de valójában ilyen típusú, ilyen szintű segítség nem létezik jelenleg ebben az országban.
A jelenlegi gazdasági környezet hosszú távú kihatásai visszavethetik a hátrányosabb helyzetű fiatalok jövőképét, iskoláztatási lehetőségeit? Gondolok itt mind a középiskolára, mind a felsőoktatásra.
Határozottan visszavethetik, mert ugye szerintem, és hogy beindít a felsőoktatás. A felsőoktatás az valamilyen szinten a jövőről is szól. És abban az esetben, hogyha valaki a középiskolában nélkülöznie kell, éhezik meg hasonló, az igazából, és ez a durva ebben a főleg social media korában, mindenki a pozitívat próbál mutatni, és ahhoz mérni magát, akkor elgondolkozhat egy ilyen személy azon, hogy hát én erre ennyi probléma, mi az, hogy egyetemre menjek, vagy valami nagyobb cél kitűzek, hát éljem túl a holnapot, és nincs meg az az önbizalom, vagy az a pozitív hozzáállás, hogy igenis erre képes vagyok, és ezek a gazdasági környezet, igenis a jövőképet és az iskoláztatási lehetőség nagyon negatívan befolyásolja, és pont szerintem itt azok vannak a legnagyobb hátrányban, mert vannak nyilván olyanok, akikről beszélgettünk, és na hát ők amúgy se gondolnák, hogy ezt meglépnek, viszont van az a réteg, amely ezen a küszöbön van, és nagyon vacilál, hogy igen vagy nem, bemerjük vállalni akár bent lakásba, hát ha bejut a gyerek, vagy összeköltözik valakikkel, és akkor jön ez a nehéz gazdasági helyzet. Ugye főleg a Covid idején is volt egy ilyen nagy dilemma, amikor nagyon sok, ami Kolozsvára felmentek, nagyon drágán béreltek lakásokat, és utána kiderült, online lesz, de megkötötték már a szerződéseket, tehát fokozatos és folyamatos traumák és negatív visszajelzések érkeznek, és szerintem nagyon fontos, hogy ezeket a diákokat igenis biztassuk úgy a középiskolában, mint 1-8-ban akár, hogy folytassák a középiskolát, mert ugye vannak olyanok, akik 8-ig befejezik, hogy itt úgy gondolom, hogy fontos, igen, tehát hogy először is, hogy ez visszavetheti a hátrányosabb helyzetűek fiatalok jövőképét, és igenis pályorientáció, osztályfőnöki órákon kellenek olyan személyek, akik őket tudják motiválni arra, hogy nyilván nem az, amiről beszéltünk az előző adásban, nem kell mindenki egyetembe járjon, de ha valakiben megfogalmazik egy gondolat és érdeklődik valamiren, akkor meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy csak azért, mert nehéz környezet van, ne adja fel az álmait.
Nagyon nehéz témákról beszéltünk, és hogy a pesszimizmus mögött lássuk meg azért a pozitív dolgokat is. Én kiemelném, hogyha a történelmet nem 10 éves távlatba vesszük, hanem belső akár 100 éves távlatba, akkor el kell adnunk, hogy óriásit fejlődtünk a 15. 17. századhoz képest. Rengeteg sok diák elkezdett az oktatásba részt venni hatékonyan. Nyilván azzal a kérdéssel teljes mértékben egyetértünk szerintem, akik itt ülünk, hogy egy recesszió mindig visszaveti azt a lehetőséget, hogy a diákok még jobban és még több, még szélesebb körbe tudjanak tanulni. Viszont azt is látnunk kell, hogy most igazából a legjobb korba születik az a gyerek, aki most tanul, mert rengeteg lehetősége van a 17. 18. században, nem volt az, ugye ez a pozitív része. Ezen belül nyilván vannak ezek a negatív dolgok, hogy aki a létminimum alatt él, az nyilván nem azon fog gondolkodni, hogy akkor milyen egyetemre menjen. És hiába lenne meg a hozzávaló képessége, szellemi képessége. Ez igazából a probléma, ezen kell változtatni, de azt is kell látnunk, hogy az elmúlt 2 évtizedben óriásit fejlődtünk. Tehát olyan emberek, akiknek a családjaikból, mondjuk faluról jöttek, vagy paraszt családból származnak, el tud végezni egyetemet, mert egyszerűen a jólét az exponenciálisan kezdett növekedni az elmúlt években, és ennek az az eredménye, hogy többen tudnak felsőoktatásban részt venni. Igen, probléma ez, ezen van mit beszélünk, de azt is kell látnunk, az elmúlt években sokat fejlődtünk. Itt igazából, hogyha a felsőoktatásról beszélünk, itt megint arról beszélünk, hogy mit akarunk, szakmailag fejlődni, vagy igazából most már elkezd menni a felsőoktatás egy diplomagyártás sorozatba, hogy akinek nincsen egyetemi diplomája, az nem jár semmit. Közben kiderül, hogy a 40% a diákoknak, akik a felsőoktatásba részt vesz, nem abba a szakmába helyezkedik el, amit végez. Na, ezek a problémák, és ezekről is pont ugyanolyan fontos beszélni, mindazonáltal, hogy ezeket a diákokat viszont ugyanúgy kell a társadalomnak segíteni, hogy eljussanak ezekre a szintekre.
Összegezzünk. Ahogyan sok más terület, az oktatás sincs könnyű helyzetben. Kristálygömb nincs nálunk, és minden kérdésre mi sem tudjuk, mi sem tudhatjuk a választ. De mégis, ha a teljes képet nézzük, hogyan tovább európai, és hogyan tovább romániai oktatás?
Szerintem erre is szánhatnánk egy egész órát ennek a kérdésnek a megválaszolására, de ha röviden kéne erről beszélni, nekem az a véleményem, hogy a legfontosabb kérdésköre és kihívása, meg ugye lehetősége is az, hogy hogyan tud maga az oktatási rendszerek Európában, meg Romániában is minél inkább a verseny megtartani, adaptálni a 21. századhoz, ami legfőképp arról szól, hogy most már a legfontosabb az, hogy az információkat hogyan tudjuk leghatékonyabban felhasználni. Ugyanakkor pedig, erről is nagyon sok kutatás készült, hogy a tanárhiányt hogy tudjuk megoldani, mert Romániában is ez jellemző, nem csak Magyarországon, és nem csak ebben a két országban, meg ami legalább szerintem ilyen fontos, hogy a tanároknál meglegyen a megfelelő kommunikációs eszköz. Mert nagyon sok ugye ilyen felmérés készül a screen time-nak a használatáról, mennyire veszélyes. És jelenleg arról van szó, hogy a tanár, amikor bemegy egy órára, akkor a egész social media ellen kell versenyezzen, hogy fenntartsa a figyelmet. És szerintem ez nagyon fontos, a technológiák nem szabad ellenállni, vagy meggátolni, de azt nagyon-nagyon ügyesen kell használni, mert akár egyetemen is láthatjuk, de a középiskolásban, hogyha az a tanár nem tudja kellőképpen felhívni a figyelmet, akkor igazából mindenki telefonozik órákat. Ez ha tetszik, ha nem, ez így működik, ez a realitás. És az sem realitás, hogy akkor megtiltjuk és elveszünk mindent, mert ez is érdekes kérdéseket vet fel, hanem szerintem ez az igazi kérdés, hogy tudjuk adaptálni az oktatási rendszert a 21. századhoz, a technológiai fejlődésekhez, és hogy minél inkább megpróbáljuk a szövetséget látni a tanintézményen belül a diákok, a pedagógusok között.
Most ez egy, megint egy nagyon magas labdát dobtál fel, hogy a diákoktól el kell venni a telefont, órán vagy nem kell igazából, de maradjunk az összegzésnél. Az, hogy európai oktatásról véleményem szerint nehéz lenne beszélni, és nem is szükségszerű, mert olyan különbségek vannak régiók és régiók között, hogy nem lehet párhuzamban, nem lehet egy szintre hozni. Éppen ezért én igazából leszűkíteném a kört csak Romániára. Én azt látom, hogy Romániának, amit rövid időn belül meg kell oldani, az a bürokráciának a kérdése. A struktúrát próbálta változtatni, de ez felsőoktatásban egyáltalán nem működött. Az autonómiának a kérdését egyetemi szinten teljesen újra kell gondolni, mert az sincsen rendben, ahogyan most adták. Akkor ugye a tananyagokat beszéltük, ezeken is folyamatosan változtatni kell, és ami egy nagyon fontos dolog, hogy a hátrányos helyzetű embereket, hátrányos helyzetű diákokat, gyerekeket, a mindenkori kormány hogyan és milyenféle képpen tudja segíteni. Szerintem nagyon fontos az, hogy még hátrányosabb helyzetű gyerekeket jobban segítse a kormány, minél több programot indítson, akkor az oktatást tudjuk adaptálni, tudjuk a 21. századra emelni, és összességében tudjunk egy fejlődő oktatást kiépíteni, ami nem a lexikális tudásra hajt rá, bár nagyon fontos, hanem a kritikus gondolkodásra.
Igenis, kell hangsúlyozni, és szerintem ez mindenek előtt áll, hogy a fenntarthatóság és a zöld gondolkodás, mert ha ez nem lesz meg, ha ez nem épül be az új generációba, akkor 50 év múlva lehet, vagy 100 év múlva, hogy nincs is miért az oktatásról beszéljünk.
Legyen akkor ez az árszó. Laci, Szabolcs, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönjük, hogy a mai Összhang vendégei voltatok.
Mi is köszönjük szépen a meghívást, és köszönjük a türelmet, aki végighallgatott minket.
Így van.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai összhangba, melynek műsorideje ezennel lejárt. Ifjabb Szepesi László és Szabó Szabolcs egyetemi hallgatóknak, a Maros megyei Magyar Diáktanács tiszteletbeli elnökeinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatóink, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A mai összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
Az összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.